Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Jelenések könyvében, a 15. fejezetben, a 3. és a 4. versben a következőképpen. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Csodálatos mindaz, amit az Isten teremtett. Manapság egyre gyakrabban beszélnek arról, hogy ez a világ, ez bizony nem úgy keletkezett, ahogyan azt korábban gondolták. Ki is gondolhatná azt, hogy egy egyszerű atom keresi a magasabb szerveződést? Ki is gondolná, hogy egy kődarab összeáll egy másik kődarabbal, és aztán élet lesz belőle? Ugye nem kell nagyon bizonygatni azt, hogy az ember minősége, genetikai állománya csak romlik. Ha másképpen lenne, akkor az ember egyre okosabb, egyre ügyesebb és egyre egészségesebb lenne. Az ügyességünk, az okosságunk relatív. Lehet, hogy ebben a korban megfelelő, sőt, olykor még kábító is a ma embere számára, de ha túl kellene élni egy krízist, akkor lehet, hogy bajban volnánk. Csodálatos ez a világ, csodálatos benne az ember, mert a csodálatos Isten teremtette ezt a világot. Aki vizsgálja a mikrokozmosz és a makrokozmosz dolgait, az nagyon jól tudja, hogy mennyire rendezett ez a világ. Maga a kozmosz szó azt jelenti rendezett világ. Ennek az ellentetje a káosz, a rendezetlen világ. Tulajdonképpen igaza van azoknak, akik azt mondják, ha ezen a földön nem lenne az ember, akkor ez a föld, ez valóságos paradicsom lenne. Mikrokozmoszban és makrokozmoszban csodálatos rend uralkodik, csak az ember életében van ott a káosz. Miért? Az ok egyszerű, az ember elfordult teremtőjétől. Ha már ki kell mondani azt, hogy ez a világ úgy keletkezett, hogy valaki teremtette, akkor inkább valami olyasmit kell kitalálni, ami megfelel a kornak, és talán azt kell szajkózni, hogy valakik valamikor, valahogyan elindították az életet. És azért vagyunk mi itt, ezen a földön. Nem változtat azonban a problémán az, hogy ebben a világban az ember úgy él, hogy mindvégig érzi a lelkében az Isten hiányát. Ez az ének, ez a himnikus néhány gondolat, amit most hallhattunk, ez reménység szerint majd akkor és ott az üvegtenger mellett hangzik el. Így látja ezt János apostol a patmoszi barlangok különös jelenéseiben. Azt olvashatjuk az igében, csodálatosak a te műveid, Uram, igazságosak és igazak a te utaid. Igaz utak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mindenütt ugyanazok a törvények uralkodnak. Nincs kivétel. Isten megbünteti a bűnösöket. Aki eltér a törvénytől, azt megbünteti. Az életet nem lehet pimasz módon felpofozni, mert az élet visszaüt. Nem akkor és ott, rögtön, hanem később. És ahogy a népi szólás mondja, nem bottal. Fiatalkori bűnök gyakran időskori depressziót okoznak. Mert a múltat sem megváltoztatni nem lehet, sem eltörölni végképp. Számolnunk kell azzal, hogy földi életünkben a következményeket hordozni kell. Hogy hogyan lesz majd oda át, akkor és ott, az egy másik kérdés. De itt a földön döntéseink következményét, ha akarjuk, ha nem, hordozni kell. És Isten nem fogja megváltoztatni az ő törvényét csak az én kedvemért. Nem tesz kivételt. Ez Isten igazsága. Melyek ezek az utak? Mi Istennek ez az igazsága? Látszólag egyszerű dolgok ezek. Például szerelem nélkül ne házasodjon az ember. Ebben az érdekelvű világban a vagyon, a karrier, a státusz nagy csábítás. Érvényesülni mindenáron. Most egy olyan időszak elé nézünk, amiben bőséggel kínálkoznak azok a lehetőségek, amelyekben az ember feladhatja az erkölcsi elveit, feloldhatja etikai gátlásait. Talán majd mondogatja az ilyen ember, hiszen más is ezt csinálja, miért tegyek akkor én másképpen? Egyszerű dolgokra kell gondolni, ahol érvényesül az Isten igazsága. Például a gyereknevelés. Gyereket vállalni bizony felelősség. Talán éppen ezért nem is vállalnak sokan. No meg kényelmi okokból sem. A kertünkben csivitelő madarak először megrakják fészkeiket, utána költenek. Az embernél manapság, mintha ez fordítva lenne. És ha már gyereknevelés, nem elég csak etetni, itatni a jövő generációját, nevelni is kell, azaz növelni. Hitvány ember, hitvány családból származik. Pedig az ember, amikor megszületik, beleszületik ebbe a világba, nem hitványnak születik, hanem embernek, csodálatosnak, istenképűnek. Hogy aztán mégis hitvánnyá válik, azt köszönheti a szüleinek, köszönheti a rokonságnak, a kisközösségnek, a környezetnek, ilyenné vált. De Isten eredeti elképzelése az, hogy az az ember palánta is tükrözze az ő életét. Luther nagyon jól mondja, hogy a szülők az Isten helytartója a családban. Milyen Isten képet közvetítenek egyes szülők? A nevelés növelést jelent, azaz lélekben gyarapodást, emelkedést az Isten felé. És ha sokan kizárják az életükből az Istent, már pedig egyre többen zárják ki, mert hogy korszerűtlen az istenes élet, akkor marad számukra a bosszankodás, hogy milyen istentelen ez a világ. Persze nem elég az Istenről beszélni, Isten képeket, Isten elképzeléseket tanítani. Istent élni kell a hétköznapokban. A hétköznapokban, naponkénti szeretetben. Isten útjai, higgyük el, igazak. Ő mondja, megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad és negyedízig azokon, akik gyűlölnek engem, azaz elvetik az Isten törvényét. Azt is mondja, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják az én parancsolataimat. Ezt hallhattuk az igében, a negyedik versben. Ki ne félne téged, Urunk? Ha korszerűen akarnám föltenni a kérdést, akkor így hangzana. Ki fél, Uram, téged manapság? Ki dicsőít téged, Uram, manapság? Az igazság az, hogy valójában kevesen vannak azok, akik dicsőítik az Istent. Mert hogy nem elég azt mondani, Uram, Uram, meg is kell cselekedni mindazt, amit az Isten elvár tőlünk. Ha belegondolunk abba, hogy a 6,5 milliárd ember közül ott van az a 2 milliárd keresztény, és a 2 milliárd keresztény hányféleképpen gondolkodik az Istenéről, akkor bizony nagy bajban vagyunk. Mert sokan a dogmatikus válaszokban hisznek, pedig az élet nem dogmatikus. Az élet dinamikus, az élet egyénre szabott, és nekem ott és akkor kell eldöntenem, mi a jó és mi a rossz. Érzelmektől túlfűtött, konfliktusokat kezelni nem képes, szektás beidegződések határozzák meg az emberek, keresztény, tegyük ezt most idézőjelbe, emberek magatartását. A szekta latin szó, és azt jelenti, hogy követni. Kit követ a ma keresztény embere? Maga a szó, hogy keresztény, krisztiánoi görög szó, és azt jelenti, hogy Krisztus követő, vagyis a Krisztus, a messiás, a hatalommal felkent. Aki a hatalommal felkentet követi, annak az életében békesség uralkodik. Aki a saját elképzeléseit, a saját életfilozófiáját, vagy a saját istenét, az az ember békétlen lesz. Luther olyan szépen mondja, kinek mi az istene? Hát az, ami legfölül van, ami irányít. Lehet valaki istenes, lehet valaki templomba járó, szeretheti az Úr Jézust, de ha a pénzt, a hatalmat, a státuszt, a karriert jobban szereti, akkor nem sokat ér az ő kereszténysége, azaz Krisztus követése. Követni azt jelenti lábnyomában járni. Ez a két mondat, amit hallhattunk, ezek csupán emelkedett gondolatok. Az üvegtenger mellett felhangzó énekből két sor. Mi az igazi dicsőítés? Az igazi dicsőítés nem más, mint amikor megtaláljuk eredeti méltóságunkat az Istenben. Az embernek ugyanis méltósága van. Annak is, aki ott fekszik az árokparton, kábultan, annak is. Hogy olyan az állapota, amilyen, arról többnyire maga tehet. Nem csak maga, de többnyire maga. Neki is méltósága van. Minden embernek méltósága van. Milyen nagy nyomorúság, amikor az ember elveszíti a méltóságát. Elveszíti a méltóságát a beteg ágyon, mert nincs már mellette senki, akivel való kapcsolatában tükröződhetne az ő méltósága, csak csövek és mindenféle egyéb más műszer köti őt ehhez a világhoz. Elveszített méltóság. Ahogyan elveszített méltóság a meg nem született gyermek is. Amikor jönne az a lélek ebbe a világba, de nem engedi. A dicsőítés nem más, mint eredeti méltóságunk megtalálása az Istenben. A kérdés persze mindig az, hogy hogyan. Hogyan dicsőítek? Ugyanúgy, ahogyan vétkezek. Azt nagyon jól tudom, hogy hogyan vétkezek. Gondolatban, szóval és cselekedettel. Ne feledjük el, mulasztással is. A jó meg nem cselekvése is bűn. A dicsőítést tehát megtehetem gondolatban. Amikor imádságos gondolataim vannak. Lehet, hogy még meg sem tudom fogalmazni, csak érzés szintjén ott kavarognak bennem. Ezek mind-mind dicsőítő gondolatok. De dicsőíthetek szóval is, amikor bátorítom, biztatom a másik embert, vagy amikor hirdetem a bűnbocsánatot, vagy vele együtt megvallom a bűnöket. Milyen nagy öröm van ilyenkor a mennyben, ha valaki ezt teszi. Szavakban lehet dicsőíteni, amikor a kapott javakat elfogyasztva azt mondom, Uram, köszönöm. És ahogy Luther mondja, ez a köszönöm, ez lehet cselekedet. Nem azért cselekszem a jót, hogy bekerüljek az Isten országába. Azért teszem a jót, mert Krisztusért már ott vagyok az Isten országában. Hálaként, köszönet gyanánt teszem a jót, a szépet, az építőt. A dicsőítés az egyházban mindig teljes. Azért, mert az egyház az Krisztus misztikus teste. Itt megtalálható az Isten dicsősége, a Krisztus dicsősége teljességgel. Az énekben, a közösségben, az úrvacsorában, a szentségekben, itt megtalálható. A világban részleges. Kár is keresni, meg bizakodni abban, hogy majd egyszer a világban mindenki. Jézus Urunk azt mondja, nem. Az egynegyed. A 25%. Tessék a magvető példázatára gondolni. Igénk azonban azt mondja, lesz idő, amikor nyilvánvalóvá válik Isten igazsága. Sőt, megtapasztalható valóság lesz az ítélet. Sokan manapság legyintenek, és azt mondják, ítélet? Hol van az? Jézus azt mondja, hogy a jók, azok elnyerik a jutalmukat már itt a földön, és a gonoszak is elnyerik jutalmukat itt a földön. Miben? Hát a békességben és a békétlenségben. Jézus Urunk azt mondja, hogy békét adok nektek. Nem úgy, ahogyan a világ adja. Jézus a lélek békéjét adja. És lehet körülöttünk békétlen világ is, de ha ez a béke uralja a mi szívünket, akkor elmondhatjuk, hogy ebben a világban teljes életet élünk. Ez a teljes élet pedig nem csak az önmagam megvalósítását jelenti, hanem az, hogy Isten lakozik én bennem, és én ő benne. Imádkozzunk! Úr Jézus, maradj a te népeddel, ígéreted szerint, és szentelj meg minket jelenléteddel, hogy megtartsuk a szeretet új parancsolatát, és együtt hirdessük háladó énekkel, hogy egyedül tied a dicsőség, menjen és földön, most és örökké. Amen.